Kedves hallgatom! Elkezdjük Pál Titushoz írt levelének tanulmányozását. Pál és Titus nyilvánvalóan együtt volt a Kréta szigetén végzett szolgálatban. Nem tudom, mennyi ideig voltak ott. Amikor végigmegyünk a levélen, megtudunk valamit a sziget lakókról, minden esetre Pál nem túl sok jót gondolt róluk. Pál nyilvánvalóan máshová ment, aztán megírta ezt a levelet Titusnak, tanácsokat adva neki arról, hogy Kréta szigetén mit tegyen a fiatal lelkipásztor. Az a tény, hogy Pál és Titus krétai szolgálatát nem említi az apostolok cselekedeteinek könyve, azt mondja el, hogy az apostolok cselekedetei nem közöl mindent az ősegyházról. Valójában az egy nagyon rövid leírás, és csak a két apostol szolgálatait hangsúlyozza. Péterét a könyv első szakaszában, és Pálét a második szakaszban. Nincs teljes beszámolónk még a két férfi szolgálatáról sem. A tesszalonikaiakhoz írt két levélben Pál főként Krisztus eljövetelét hangsúlyozza, az ragyogó és csodálatos remény volt neki. Pál bírálói kimutatják, hogy ez szolgálatának elején volt az ő álláspontja, de később már nem hangoztatta annyira. Titus levelét azonban körülbelül ugyanakkor írta, mint a Timóteusnak szóló első levelét, közvetlenül Pál apostol szolgálatának a végén. A Titushoz írt levél második rész 13. versében Pál ezt mondja: mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Pál nem veszítette el az egyház boldog reménységét. Azt hiszem, az ragyogó reménység volt, és egyre fényesebben ragyog, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben. Péter második levele, első rész, 19. vers. Timóteus és Titus két fiatal prédikátor volt, akiket Pál vezetett az Úrhoz. Pál mindkettejüket fiainak, lelki gyermekeinek nevezi, vagyis mindkettejüket ő vezette a megváltó Krisztus ismeretéhez. Pál levelet írt mindkét munkatársának, két levelet Timóteusnak és egyet Titusnak. Ezeket a leveleket pásztori leveleknek nevezik, mert bennük Pál tanácsot ad e két fiatal prédikátornak a helyi gyülekezetekkel kapcsolatban. Ezek a levelek ma is nagyon hasznosaknak bizonyulnak. Olyan sok más elképzelés van forgalomban a helyi gyülekezettel kapcsolatban, feltételezem, egy egész könyvtárat is betölthetnének azokkal a könyvekkel, amelyeket a helyi gyülekezet vezetéséről írtak. A Szentírásban csak ezt a három levelet találjuk, és ezek is nagyon rövidek, de megadják a gyülekezetnek a lényeges modus operandit. Azzal hatnak ránk, hogyha valami hiány vagy szükséglet van egy gyülekezetben, az nem a szervezet vagy az alkalmazott rendszer problémája. Inkább, ha valami hiány van egy gyülekezetben, az a lelki hiányosságnak a jele. Őszintén szólva, nagyon keveset tudunk erről a két fiatal prédikátorról, Timóteusról és Titusról. Úgy tűnik azonban, hogy Titus volt az erősebb férfi mind fizikailag, mind lelkileg. Pál kevesebbet foglalkozik Titus jólétével, mint Timóteuséval. Titus valószínűleg érettebb volt, és eleven személyiséggel rendelkezett. A Pál által körülmetélt Timóteus zsidó volt, de Titus pogány családból származott, és Pál nem vállalta körülmetélését. Azt olvassuk a Galatákhoz írt levélben, hogy Pál magával vitte Titus Jeruzsálembe, és mivel pogány volt, nem engedte meg neki a körülmetélést. Galatákhoz írt levél, második rész, első, második és harmadik vers. Amikor azonban Timóteust magával vitte, Pál körülmetélte őt. Apostolok cselekedetei 16. rész, 1., 2. és 3. vers. Pál az egyik fiatal prédikátort körülmetélte, míg nem tette ezt a másikkal. Ha ebből valamilyen szabályt kell levonni, akkor az csak a következő lehet. Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtés. Galatákhoz írt levél, 6. rész, 15. vers. Pál azt mondta, hogy bármit vállalna azért, hogy megnyerjen valakit Krisztusnak, a zsidóknak zsidóvá, és a pogányoknak pogánnyá akart lenni. Timóteust körülmetélte, mert vele együtt be akart menni a zsinagógákba, de a nagy jeruzsálemi egyházi zsinaton az evangélium ügye forgott kockán, és Pál semmit sem engedett a törvényeskedésnek, hogy azt kisiklassa. Ezért nem engedte meg Titus körülmetélését. Veszélyes dolog kis szabályok sorozatának lefektetése, amik semmit sem érnek, hanem olyan szertartások, amelyek által meg akarják élni a keresztény életet. Ha csak nincs személyes kapcsolatod Jézus Krisztussal, minden más abszolút értéktelen. A Titushoz írt levélben világos képet kapunk az új szövetségi gyülekezetről, ahogy a lakóterületen megjelenik, mint szervezet. Sokan mondják napjainkban, hogy új szövetségi gyülekezet tagjai. Szeretném megkérdezni tőlük, hogy halt-e meg mostanában valaki hirtelen a gyülekezetükben? Biztos vagyok benne, hogy ilyen tapasztalatuk még nem volt. Pedig az ős gyülekezetben, az új szövetségi gyülekezetben az történt, hogy Anániás és Szapira hirtelen meghalt a gyülekezetben, mert hazudtak a Szentléleknek. Azt hiszem, hogy ha napjainkban ez az alapelv működnék mai gyülekezeteinkben, az átlag gyülekezetet kórházzá vagy esetleg halottas házzá kellene átalakítani. A levél szerint az ideális gyülekezet szabályosan szervezett, egészséges tanítással rendelkezik, és tiszta életű, kész minden jó cselekedetre. Ezt a képet mutatja be a Titushoz írt levél az új szövetségi gyülekezetről. A Timóteushoz írt levelekben a hangsúly a gyülekezetben hirdetett, egészséges tanításra helyeződött. A Titushoz írt levélben a gyülekezetek magatartására vonatkozó isteni rend fontosságára esik a hangsúly. Valójában a Titushoz írt levél első részének 5. verse a kulcsa az egész levélnek. Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked. Titusnak rendbe kellett tennie a dolgokat Kréta gyülekezeteiben. Az első fejezetben Pál azt mondja, hogy a gyülekezet szabályosan működő szervezet legyen. Titushoz írt levél, első rész, 5. vers. A második fejezetben hangoztatja, hogy a gyülekezet tanítsa és hirdesse Isten igéjét. Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással. Titushoz írt levél, 2. rész, 1. vers. Azt írja, hogy a gyülekezet a hitben egészséges tanításra épüljön. A 3. fejezetben látjuk, hogy a gyülekezetnek jó cselekedeteket kell gyakorolnia. Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak és a felsőbségeknek, engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre. Titushoz írt levél, 3. rész, 1. vers. Más szavakkal, a gyülekezet kegyelem által nyer megváltást, és kegyelem által él, és hitét a világ előtt a jó cselekedetekkel mutatja be. Azt mondanám, hogy nagyon nehéz volna napjainkban olyan gyülekezetet találni, amely mindhárom alapra épít, tehát ezt a 3 nagyon fontos vonást hangoztatja. egyesek az egyiket, mások a másikat emelik ki. Nézzük meg mindegyiket egy kicsit közelebbről. Mindenekelőtt a gyülekezetnek rendezetnek kell lennie. Pál azt írta a korintusiaknak, hogy mindent ékesen és jó rendben cselekedjenek. 1. Korintusi levél, 14. rész, 40. vers. Néha nem nagy rend látható egy-egy gyülekezetben, és ennek gyakran az az oka, hogy némelyik tisztségviselő mindent maga akar végezni. Az ilyen gyülekezet igazán bajban van, és sok szívfájdalmat okoz lelkipásztorának. A gyülekezetnek szépen működő közösségnek kell lennie, amit nem néhány diakónus működtet. Másodszor, sok gyülekezetben látjuk, hogy nem hangsúlyozzák az egészséges tanítást. Éppen ezért mindig azt mondom a fiatal lelkipásztoroknak, hogy ne a gyülekezet építésére vagy bármilyen birodalom kialakítására törekedjenek. Azt kérem tőlük, hogy csak tanítsák és adják át Isten igéjét. A szervezet építése helyett, vagy sok épület létrehozása helyett, építsék be az igét sok férfi és nő életébe. Bármilyen szervezeti életet is alakítanak ki egy-egy gyülekezetben, esetleg mások később tönkreteszik vagy megváltoztatják, amikor távozik az előző lelkipásztor. Ez valódi fájdalmat okoz a lelkipásztornak, ha csak korábban nem az volt a célja, hogy a gyülekezeti tagok életét építse föl. Erre kell helyezni a hangsúlyt minden gyülekezetben. Végül a gyülekezetnek késznek kell lennie minden jó cselekedetre. Néha mi, fundamentalisták, olyan nagy hangsúlyt helyezünk a tanításra, jól lehet, nem gondolom, hogy ezt túlságosan lehetne hangsúlyozni, hogy alábecsüljük a jó cselekedeteket. A gyülekezetnek nyüzsögnie kell a nemes vállalkozásokban. Sok keresztény szervezet annyira lefoglalja magát az anyagi ügyekkel, a programok végrehajtása érdekében, hogy sokkal inkább törődnek azzal, hogy az emberek adjanak, mint azzal, hogy segítséget kapjanak. Sokaknak segítenünk kell nem csak lelkileg, hanem fizikailag is. Szükséges valamit tennünk az embereknek, segítenünk kell őket szükségleteik betöltésében. Boldogan elmondhatom, hogy sok olyan gyülekezet van, amely végzi az emberek segítésének szolgálatát. Tudok egy gyülekezetről, ahol az emberek kimennek és meglátogatják a házhoz kötötteket, olvasnak, varnak nekik, és sok más házi munkát elvégeznek. Ez szeretetre méltó cselekedet. Kormányunk adhat bizonyos gondoskodást a szegényeknek és rászorulóknak, és ez is csodálatos, de mi el is mehetünk hozzájuk, le is ülhetünk mellettük, és beszélgethetünk az ilyen magányosokkal, ami napjainkban egy nagyon kívánatos szolgálat. Ez csak rövid összefoglalása volt a Tituszhoz írt levélnek. A liberalizmus a 3. fejezetet próbálja hangoztatni, amely a jó cselekedetekkel foglalkozik, és elfelejti a jó rendről és az egészséges tanításról szóló 2 előző fejezetet. Amíg a gyülekezet mindhárom feladatát nem végzi, amit Pál vázlatosan fölrajzolt, nem mondhatja magáról, hogy új szövetségi gyülekezet. A Tituszhoz írt levél bevezetőjét a pásztori levelekben alkalmazott bevezetés jellemzi, ami nem hasonlít Pál egyéb leveleinek bevezetéseihez. Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola az Isten választottaiért, hogy higgyenek és megismerjék az igazságot, az igazi kegyesség szerint. Tituszhoz írt levél, 1. rész, 1. vers. Isten szolgája. Itt a szolga szó lényegében rabszolgát jelent. Pál azt mondja, hogy ő Isten rabszolgája. Az Ószövetség alapján tudjuk, hogy a rabszolgának egész életére ura szolgálatában kell maradnia. Jézus Krisztusnak pedig apostola. Pál védelmezi apostolságát. Itt azért emeli ki apostolságát, mert oktatást akar adni a szervezet gyülekezetnek. Ezek a tanácsok apostoltól, az Úr Jézus kinevezett vezetőjétől származnak, aki apostolai általban kapcsolatban az egyházzal. A Tituszhoz írt levél Jézus Krisztus hozzánk szóló üzenete is. Az Isten választottaiért, hogy higgyenek. Pál beszél az Isten kiválasztottainak szóló hit mértékéről, vagy mintájáról. Hogy valaki részesült megváltásban vagy nem, az azon múlik, hogy mit hisz. Mondd el, mit gondolsz Jézus Krisztusról, mondd el, mit hiszel kereszt haláláról, és az mit ér neked. Mondd el, mit hiszel feltámadásáról, és az mit ér neked. Mondd el, vajon hiszed-e, hogy a Biblia Isten igéje? Úgy vélem, az így nyert ismeret alapján le tudom vezetni, hogy Isten gyermeke vagy-e, vagy nem. Ez a minta, amint látod, az Isten választottaiért, hogy higgyenek. Isten választottai. Pál így beszél a megváltottakról. Egyáltalán nem tárgyalja a kiválasztás tanát, és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint. Ezt úgy is lehetne fordítani, hogy megismerjék a kegyesség szerinti igazságot. A görög elöljáró szó a kata, ami azt jelenti, hogy szerint. Ha az általad ismert igazság nem vezet istenfélő élethez, akkor valami gyökeres hiba van a hiteddel. Egyszer beszéltek nekem egy prédikátorról, aki iszákos és átkozódó életet élt, és a klubokban szórakozott. Vasárnap prédikálta az evangéliumot, és az emberek minden héten előre mentek felhívására. A lakóterületen egy lelkipásztor egyszer ezt kérdezte. Hogy lehet, hogy az az ember egyre jobban előre halad? Azt mondtam neki, hogy nem gondolnám, hogy növekszik. Talán sokakat bevisz a gyülekezetbe, de nem az Úr Jézus Krisztus gyülekezetét építi. Az igazság Isten félelemhez vezet, és ha ezt nem gyakorolja, akkor az nem igazság, barátom. Pál marad ennél a témánál, hogy amikor hisznek az evangéliumban, akkor az kegyes élethez vezet, mert Kréta szigetének lakói visszaéltek Isten kegyelmével. Azt mondták, hogy ha kegyelem által üdvözülnek, akkor szabadon élhetnek kívánatos bűneikben. Pál itt az első versben válaszolt erre, amikor azt mondta, hogy ha Isten igazságában hisznek, az az Isten félő élethez vezeti őket. A kegyelem megvált minket, de lerakja életünk bizonyos alapelveit is, és egy magasabb szintű életre hív el. Isten kegyelmének a tanát nem használhatjuk a vétkezés elkendőzésére. Ha azt gondolod, hogy kegyelem által üdvözülsz, de bűnben élsz, kedvesen hadd mondjam neked, de mégis meg kell mondanom, a kegyelem nem adott neked megváltást. Egyáltalán nem nyertél üdvösséget. A kegyelemből nyert üdvösség istenfélő életet okoz. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem, köszönöm, hogy rám találtál az Úr Jézus Krisztus kegyelme által, és megmentettél a kárhozattól. Segíts meg, hogy a kegyelem alapján igyekezzem neked tetsző életet élni, amely téged dicsőít, és segíti embertársaimat. Ámen.